Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak az Efezus belekezírt levele 6. részéből a 10. verstől kezdődően. Atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben, mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak. Annak okáért, vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak melvasába, és felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvégvén a hitnek pajzsát, amelyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvesség sisakját is felvegyétek, és a léleknek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanezen dolgokban vigyázván minden állatatossággal és könyörgéssel, minden szentekért. Visszacsengenek a szavaid, amikor azt mondtad, hogy előbb szerettél minket. Amikor azt mondtad, hogy abban mutattad meg a te szeretetedet felénk, hogy amikor bűneinkben voltunk, Jézus Krisztus meghalt értünk. Visszacsengenek az ígéreteid. Veled leszek, el nem hagylak téged, sem el nem távozom tőled. Újra és újra megerősít minden kijelentésed. Én vagyok a te urad, a te Istened. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, te az enyém vagy. Ó, Uram, mennyi hivatkozási alap, mert minden szó, amit mondtál, élet, reménység, békesség, erőforrás. Köszönjük, Uram, a közösség vállásodat velünk. Köszönjük azt a véghetetlen szerelmedet, hogy adtad a fiúság lelkét. Köszönjük, Uram, azt az áldozatot, amit a Golgotán Jézus Krisztus bemutatott. És köszönjük, Uram, azt a figyelmességet, ahogy ma újra szólítasz. Ismerve, tudva, hogy a lélek éhen hal, ha nem kap tőled szót, ha nem tápláltatik igével. Ó, Uram, éhezzük és szomjuhozzuk a te szavadat, a te igazságodat. Szólj, Uram, hallja a te szolgád. Amen. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szembe. A lélek kardját is felvegyétek, amely az Istennek beszéde. Úgy jártam, hogy két igével készültem a mai napra, és egy harmadikról fogok beszélni. Olyan szépen előkészítettem azt a igét, hogy a titkok az Úréi, a kérente dolgok pedig a mieink. Tessék elgondolni, hogy mi mindent mond az Isten ebben az igében. Elmondja azt, hogy milyen az ember jelleme és karaktere. Van egy sereg ember, aki a titkokat fürkészni szereti. Beleavatkozik más ember életébe. Kihallgatja, lefotózza. Lehetőleg úgy, hogy ő olyan intimitáshoz jusson, olyan belső titkok ismeretébe kerüljön, ami nem rá tartozik. Kiderül a jellemről az, hogy ha valaki titok közelébe kerül, hogy elmondta neki valamit, hogy nyughatatlanná válik a lélek. Majd bele bolondul, hogy elmondhassa valakinek, hogy ő tud valamit. Midas Borbély jött eszembe, aki a zúgó nádasnak mondja a titkot, mert nem bírja megállni, hogy ki ne mondja valahol. aztán beszél a titok arról, hogyha valakinek a jellem hibája nyilvánvalóvá kell legyen, akkor a következő csinálja, hogy ami nem titok, titokként állítja be. Ezerszer láthattátok a sejtelmes mosolyt, fölébreszti a kíváncsiságot benned, ez a penész vajon mire gondol, és nem mondja meg. Mert jelentéktelen figura lévén így próbálja magát valakivé tenni, hogy te ezt tud valamit. Közben nem tud semmit. Ezektől gondolkodtam. Aztán arról, hogy Isten azt mondja, a titkok az Úré. Vannak egészen csak rá tartozó dolgok, amiket nem megjelent, majd amon napon szembesít vele. Amon napon. Ott és akkor megláthatod. Amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi elme meg se gondolt. Aztán így folytatja, de a kijelent a dolgok pedig a mieink. És akkor elkezdtem végigvenni, hogy mi az, hogy a kijelentett dolgok? Hát a legmegrendítőbb, hogy azt mondja az ige, hogy Isten kijelentette önmagát. És én megkérdezem, benned is megtörtént, hogy kijelentette a fiát, és te megismerted az Istent, akit nem láthat ember élvén. Akit nem is ért meg az ember, mert Isten érti egyedül önmagát. Hiszen elmondta, hogy az én gondolataim magasabb, mint a tiétek. Aztán Isten mégis úgy cselekszik, hogy kijelenti a fiát, Jézust a Krisztust. Ez az emberiség megőrül tőle. Aki között kijelenti, meggyilkolják. Aminek kijelenti, azoknak botránykő. Megütköznek benne, hogy lehet-e ember Isten. De mivel nincs más, mint a kijelentett dolgok, azok a mieink. És kijelentette a fiút, mint az egyetlen üdvözítőt, az egyetlen utat, az egyetlen életforrást, aki hisz benne és ráépíti az életét. Üdvössége van. Jön a következő gond, hogy mekkora titok, hogy én csak hiszek. Hogy én csak azt mondom, hogy elfogadom azt, hogy Uram, úgy van, hogy te mondod. És azt mondja, hogy az ilyen, ha meghal is él, és soha meg nem hal. És ez kijelentés. És ez az enyém. Ezekről gondolkodtam. Aztán készültem egy másik igehirdetéssel is itt, ide erre a gyülekezeti alkalomra. Az pedig a gonosz szőlőmunkások története volt. Néhány szót arról is elmondok. Tessék végig gondolni, hogy amíg a tékozló fiú történetében azt olvassuk, hogy a fiú otthonról elmegy, kimegy a világba. A gonosz szülőmunkások története valahogy egészen más. A mai kor emberének szóló és sokkal érthetőbb, mert ma mindenki kívül születik. Nem az atyai házban születik, az oldag rabságában születik bele, kívül születik. Nem kimegy az atyától a világba, hanem egyben a világban van. És azt mondja az ige, hogy a gazda megy el otthonról. És ott hagyja a szolgákat a magáltal épített szőlőskertben, hogy tessék, nagykorú a világ. Isten távol, tessék úgy élni, úgy cselekedni, hogy minden fejlődjön, minden haszonra legyen, minden bölcsen történjen, és ha a távol lévő Isten úgy dönt, hogy jön valamit számon kérni, készen legyek. Mit jelent az, hogy Isten távol és mégis közel? Mit jelent az, hogy nagykorú, a nagykorú ember, aki tudja, hogy Isten távol van, mit csinál? Ebben a történetben azt olvassuk, hogy a távolság nem nagykorúsít, hanem valami egészen emberi dolgot, bűnös emberi dolgot készít elő hármas vonatkozásban. Az ember élni akar úgy, hogy teljes bölcsessége legyen, Isten nélkül. Fantasztikus a tudományunk. Einstein óta az egész világot, a mindenséget másképp látjuk, másképp értelmezzük. Aztán hatalmat keres az ember, mert ahhoz, hogy Istenét levesse magáról, neki van szüksége hatalomra. Harmadszor dicsőséget keres az ember. És ki fog derülni ebben az emberi küzdelemben, hogy a bölcsességében csak éppen a végső értelmét nem találja az életnek, kudarcot vall, de a kudarcba nem nyugszik vele, ezért a hatalomhoz folyamodik. A hatalom azt jelenti, hogy fölveszem a küzdelmet a természet ellen, fölveszem az emberek ellen, fölveszem a küzdelmet az Isten uralma ellen, mert a dicsőséghez az kell, a dicsőségemhez az kell, hogy én győztes legyek, és ettől kezdve az emberi lélek teljesen elfajzik. Ki fog derülni, hogy alatta marad a hatalma, a természet hatalmának, tessék csak körülnézni az árvizeket. Tessék, megnézni, hogy ez a hallatlan, kultúrált, ragyogó agyú ember tökéletesen tehetetlen mindennel szembe, és hogy amikor hadba kezd, hogy úrrá legyen, ellenségévé teszi a természetet, szétnuggattuk az ózonréteget, most már melegszik a bolygónk, most már égési sérüléseket szenvednek az emberek, a 11 órától a napon vannak, azt mondtuk, hatalmunkba kerítjük, visszafordult. Kiderül, hogy alatta maradt az ember. Kiderült, hogy vereség előtt áll az ember. Ez csak egy példa, nem érdekel tovább, nem fejtem ki, mert csak érinteni akarom. Ugye a dicsőségvágy pedig arról beszél, hogy isteni magaslatra kívánkozik az ember lelke. Hogy én vagyok minden, mindenekben, mindenért, mindennek végső célja és értelme. Aztán kiderül, hogy ebben is vereségre van károsztatva az ember. Mert lopott. És arról beszél a szülőmunkások példája, hogy a távol lévő Isten miatt az ember azt mondja, hogy a napok csak haladnak, és nem történik semmi. Hát akkor nincs itt az Isten. Nosza! Vegyük át az uralmat. És amikor mégis kiderül, hogy ez a távol lévő Isten elég hatalmas arra, hogy üzenjen, szolgát küldjön, prófétákat, akkor nem azt mondja, hogy te, bele akarnak szólni az életembe, megölöm a prófétát, nincs többé isteni hang. Megöli a prófétákat. A távol lévő úgy gondolkodik, a fiamat küldöm, majd megbecsülik. És megszületik az ördögi emberi együttes nagy gondolat. Öljük meg az örököst. Öljük meg az örököst. És miénk lesz az örökség. És hogy ezektől készültem, eldőlt bennem, hogy nem ezeket kell majd itt végig kifejtenem, hanem azt, hogy mit mond Isten az övéinek. Azt mondja, legyetek erősek, vegyétek föl Isten minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon a kísértésnek, a kísért tőnek, a bűnnek, és győztesek legyetek. Az ellenállásnak összetett fegyverzete van, van egy sereg védekező, de van egy támadó. Én ma az egy támadóról fogok beszélni. A lélek kardjáról. Mivel minden hívő embernek tudni kell használni, mert ha nem tudja használni a lélek kardját, eleve vereségre ítéltetett, és el kell mondanom, hogy Isten azért szól neked, mert meg fogsz támadtatni, azért szól, mert az életed a lelkedre törnek, azért szól, mert ő tudja, hogy mi vár rád, és most figyelmeztet, hogy vigyázz, és azonnal öltözködj be a lélek fegyverzetébe, mert különben végtelenségedben végső csapást mérhetnek rád, ezért megszólít téged. És azt mondja, a lélek kardját is felvegyétek. El kell mondanom, hogy egy sereg ember úgy néz ki, mintha önmagában egy erődítmény lenne, tényleg alkalmas arra, hogy lelki harcot vívjon, és ő győztes legyen. Ott van rajta a hallatlan pajzs, mint a római katonán, testén nagy részét elfedi, ő megoldja ezzel a pajzssal az ördögtüzes nyilait. De hát Isten azt mondja az övéinek, hogy támadj. Támadj. Tudod, mit jelent támadni? Azt jelenti, hogy nem félek. Nem félek, mert az Úr van velem. Vele pedig táboron is átfutok. Kőfalon is átugrom. Nincs erő és nincs hatalom, amely előtt mehetne fölöttem. Nem félek. Támadok. Az egyetlen támadó fegyver a kard. A kard az Ószövetségben a halált és az ítéletet jelentette. Ha Isten valamikor azt mondta, hogy kardot vonszok utánad, az azt jelentette, hogy kiirtalak téged. Azt jelentette, hogy bűneidből elegem van, és most a bűneid miatt meglakolsz. Ember, a bűn büntetése halál. Jön a kard. Félelmetes, hogy az az Isten, aki nem akarja a bűnös ember halálát, hanem a megtérését akarja, ha a megtérés kegyelmi ideje lejár, támad, így van jelenések könyvében, ha meg nem térsz, ellened megyek, és vívok ellened számnak kardjával, ami azt jelenti, hogy ott neked véged. A bűn ellen Isten támadást indít. Amíg az emberről van szó, megtérésre hívja. Ha az ember a megtérésnek áll ellent, és nem a bűnnek, akkor elérkezett az ítélete ideje. Ószövetség, kardot vonok utánad. És az pusztulás. Az Ószövetségben a kard jelenti az ellenséges erőt is. Góliátra gondolok, és a kardjára. Azt jelentette, hogy az Isten népének ez fenyegettetés, ez halál. Amíg ez a kard működhet, az ellenség kardja, közel a halál, a pusztulás. Nincs mese, nem lehet védekező állásba menni Izrael fiainak. Nem mer kiállni senki Góliát ellen. Isten pedig küldi Dávidot, és tessék megfigyelni, mit csinál. Támad. Támad. Én megyek ellened az Isten nevével, aki győztessé tesz engem, és támad. Hadd mondjam el neked ma az első üzenetet. Elég volt a meddő védekezésből. Elég volt. A védekezésben egy idő után belefárad az ember. Nem a támadásba fárad bele az ember? A védekezésbe. Abba, hogy az ellenség jön, újra jön, megint jön, újra támad, újra támad, újra támad, belefárad az ember. Azt mondta egyszer nekem valaki lelkünk a beszélgetésen, halálosan elegem van, mondom, miből? Ez a kísértés újból jön. Az a kísértés újból jön. A családomban semmi nem változik. Az apám pont olyan részeges, mint volt. Hiába imádkoztam, könyörögtem, bármit tettem, semmi nem változik. Elfáradtam, elég volt. És mondtam, támadj. Mit? Támadj. Hát az hogy kell? Menj neki az Isten igéjével. A kísértésnek, a bűnnek, a fogolytartónak, mindenki. Aztán nem tudtam megúszni, el kellett mondani a lélek kardját. szeretném megkérdezni, hogy tudod-e, hogy kell használni? Tudod-e, hogy egyáltalán mit jelent? Tudod, hogy Jézus hogy használja? Ha ezeket te nem ismered, akkor ne csodáld a vereségeket. Ne csodáld a bukásokat, ne csodáld a megfáradásokat, ne csodáld. Makhájra azt jelenti, hogy ölőkés. Jelenti azt, hogy kard. Egy egyszerű történetet elmondok nektek, elmesélek. Benn vagyunk Nero arénájába. Gladiátor viadal van. Van egy kardos, pajzsos, sisakos, lábvértes katona. Régi veterán. Nem az első párharcát vívja az arénába. Eddig mindig győztes. Az ellenfele egy könnyű lábú kis fekete núbiai. Feje fölött lengeti a halászhálót. Kezébe ott van a szigony, a háromágú szigony, a Neptunféle szigony. És a gúndalt énekli, hogy mit fog a háló? Csak bogarat. És körbe-körbe jár a kardos körül. Aztán gyorsít a léptein, aztán szaladni kezd. Életveszélyesen pörgeti a hálót, ért hozzá, látszik rajta. És ha a háló lecsap, vége a kardosnak, abban a pillanatban szúr a núbiai és ledönti a lábáról, és ott tehetetlen a kardos vitéz. De az öreg veterán tudja, hogy ravasz a núbiai. Azért kering körülötte, hogyha utána kell fordulni, hogy figyelje, elszédül. Ezért idő után megáll, és csak a fejével fordul utána. Próbáld ki a fejedet ingatni jobbra-balra. Jobban elszédül. És ahogy pörög a núbiai, egy pillanatra megszédül a kardos, és abban a pillanatban a háló már is perdül a kezéből, és rajta a kardoson egyetlen szökkenés, és a szigonnyal a lába közé nyúl a núbiai, és megborítja a lábát, esik össze, a kardos a földön van, a szigony már a nyakán, és a núbiai fölnéz győztesen. A császár is fogadott a veteránra. A kardosra. Nagy pénze van benne, dühös. Nem tartja fölfelé a hüvelykujját, hogy élet lefelé fordítja, meg kell halnia. És belép a parondmester, kicsatolja a kardosnak az állatzóvasát, előveszi a makhájrát, az ölőkést, és egyetlen döféssel a torkán keresztül szúrja a kardost. Úgyhogy átvágja, átszúrja vele a csigolyán a velőt. Ölőkés. Tudod, mi az a lélek kardja? Azt jelenti, hogy az ellenséget egyetlen szúrással megölni. Nem harcképtelené tenni, megölni. A kérdésem. Tudod használni? Tudod, hogy kell használni? Jön egy kísértő gondolat. Az ige kardját belédöföd. Én az Úré vagyok. Az Úré vagyok. Kinek az igéje? Istené. Te az enyém vagy. És a kísértőnek nincs helye. Mert meg van írva. Az ő kezéből. Nincs hatalom, amely kivegyen, amely elszakítson. Jön az ördögi kísértés, és jön a szúrás. Távozz. takarodj. És mennie kell, mert az ige erősebb, és megtanultam az Úrtól használni. Jézus, hogy használta a kardot, az ige kardját? Hogy menekültek, és takarodtak az ördögök, a sötét lelkek, az emberekből, a parancsot adott kifelé? Menj ki belőle, és többet vissza ne menj belé. Nem volt más, mint engedelmes, hogy le volt szúrva a hatalma. Nem munkálkodhatott az ördög tovább. Így áll a vihar, azt mondja, némulj el. Nincs félelemkeltés többet a tengeren, és eláll a szél, és csend van. Jézus használja, és tessék a Szentírásnak a végére gondolni. Amikor a sátán összegyűjti a maga teljes haderejét, hogy Isten szentje ellen háborút vívjon, és ez a koncentrált ördögi tömeg és hatalom és erő együtt nem állhat meg a lélek kardja az ige előtt. Mert az Isten seregét, népét vezeti a fehér oldalon ülő Jézus, és így mondja az írás, szájából két élő kard jön ki, az ige kardja, amelyik a léleké, és megsemmisíti az ellenséget. Egyetlen ige, egyetlen döfés, ölőkés. Hadd kérdezzem, te hogyan harcolod a hitnek harcát? Mit csinálsz harc címén? Én elmondom, hogy némelyek mit csinálnak. És most fohászkodj, hogy ez ne te légy. Mondom a példákat. Első karakter. Gondolkodó, filozófikus típus. Én hiszek az Isten minden hatóságában. Én tudom, hogy ő van. Én tudom, hogy Jézus meghalt a bűneimért. Én tudom, hogy mindenben elegettet értem. Csak azt nem értem, hogy én miért nem vagyok szent. Én tudom, hogy Isten igéje igaz. Hogy Isten igéje megáll. Csak azt nem értem, hogy én bennem ez miért nem működik. Megmondom, mert akik újonnan születtek, akik felöltözték az Isten minden fegyverét, csak azok tudnak győzni. Csak azok tudnak ellene állni a kísértőnek, és azok képesek ölni a földi tagjaikat. Mert tudják a parancsot, és végrehajtják. Tagadd meg magad. Miben? Hát én tudom, hogy én kísérthető vagyok. Azt mondta egyszer valaki, hogy én mindennek ellen tudok állni, csak a kísértéseknek nem. Tudja, hogy kísérthető vagyok, de tudja, hogy áldást parancsolt mellém az Isten. De tudja, hogy engem győzelemről győzelemre vezet az Isten. Úgy is indulom abba. Megyek győzni az én Uram nevével. Az én drága megváltom erejével. Legyetek erősek. Ez a parancs. Jön a kétségbeeső típus. Elmondja. Én úgy irigyellek téged, mert te olyan erős vagy. De én nem tudok az lenni. Te imádkozz már értem, mert én gyönge vagyok. Ha te fogsz szólni, biztos meghallgattatik. A tiédet azt komolyan veszi Isten.
De rajtam látja, hogy én milyen vagyok, engem nem fog tudni meghallgatni. Én általában kétségben vagyok esve. Történik valami, és összeomlom, tudod? És akkor azon bennem, hogy most melyik ember tudna segíteni rajtam? Ugye ilyen nincs? Hát persze, hogy nincs. Mert ennek a típusnak az a karakter bűne, hogy nem hisz. Nem hisz. Nem hiszi, hogy mindenható az Isten. Nem hiszi, hogy mindenre elégséges erőt ad neki is az Isten, hogy győzzen. Harmadik típus. Hogy vagytok, testvérek? Nagyon jól vagyok. Áldott, áldott helyről jöttem, minden áldott volt, minden csodálatos volt. Halleluja! Te is otthon hogy vagytok? Hát, tudod. De ne beszéljünk erről. Áldott az Isten. Hát persze, hogy áldott az Isten. És otthon hogy vagytok? Egymerő világosság vagy, erős ércbástya vagy, vihaskodnak ellened, le nem győzhetnek. Tudjátok, ez a mázzal mázoló. De hát a máz leomlik, kérem. Csak a szabályszerűen küzdő, aki azt mondja, Uram, nélküled semmi vagyok. Veled minden. Általad. Hiszed-e ezt? Azt kell elmondanom ma utolsó mondatként, hogy téged Isten ma győzni küld. És ma, amikor a kísértésed ideje elérkezik, le fogod szúrni, hittel. Mert rajtad és benned nem uralkodik a bűn. Nem engedi Isten, hogy ingadozzék az igaz. Jön majd az éned, az önérzeted, az önbecsülésed, a dicsőség vágyad, az elismertséged igénye, leszúrod. Nem vagyok a magamé, hanem Jézus Krisztusé vagyok. Nem élek magamnak, hanem életet itt, de testben élem, már Jézus Krisztusért és Jézus Krisztusnak élem. Jön majd a győzelmed, hogy lélek szerint járok, és a testnek kívánságát véghez nem viszem. Akkor most riadókürt, bejelentem, az ellenség indul, és a parancsod, indulj győzni. Ne feledd, veled van a hős vezér, Jézus, a Krisztus. És nálad van az ige, minden ígérete. Az ígéretnek minden hatalma. Rajtad van a vér, a pecsét, hogy te Jézus Krisztusé vagy, és benned munkál az Isten szent lelke, aki záloga annak, hogy te az Isten gyermekévé lettél. Királyok királyának dicső csapatja, fel, előre. Amen. Uram, most is láttad azokat a szíveket, akik megrémültek. Már a puszta gondolattól, hogy harcba kell menni, elrémülnek. Uram, könyörülj rajtuk, és cselekedj meg velük és bennük, hogy újjászülethessenek, mert akinek te adsz életet, az nem a félelem lelkét veszi, hanem józanságnak, erőnek és szeretetnek lelkét kapja. Gyógyítsd meg őket, Uram, Jézus Krisztusért. Szabadítsd meg őket, Uram, Jézus Krisztusért. Van, akiben a közöny munkálkodik, csak hallgatja az igét. Aztán, mint a feledékeny hallgató, aki tükörben néz, és már ott tisztán látja magát, tovább menvén elfelejti, amit hallott. Könyörgöm értük, hogy a fogvatartó lélektől szabadítsd meg őket, mert az ige tolvaja az ördög. Igaz útfél szív kell hozzá, hogy el lehessen lopni az igét. Drága győztes Jézus Krisztus, könyörülj az ilyen szíveken, hogy megtérhessenek a bűneikből, életük legyen és bővölködjenek. Uram, látod az állatos szíveket, hogy maguk előtt sem merik megvallani, hogy kicsodák igazán, és kik még nem. Könyörülj rajtuk, hogy a bűn ruháját levessék, és hittel a kegyelem ruháiba öltözködjenek. Uram, a győzelem kezdete mindig a szégyen takargatásáról való lemondás, a bűnök napvilágra hozatala, azzal a hittel, hogy te már megváltottad. Ő már a tiéd, és ezért tér meg hozzád, és nem tűri meg magában a bűnt. És áld meg a te harcosaidat, Uram, hogy akiket másokért küldesz harcba, a fogolytartó ellen engedelmesek legyenek. És álljanak elő, felöltözve a hitnek, a léleknek minden fegyverzetébe, hogy győzzenek. Édesatyánk, köszönjük a figyelmeztetésedet, a tanításodat, a közösségvállalásodat. Uram, teljes szívvel és lélekkel követni kívánunk téged. Amen.